A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahány ember, annyi féle. Nincs két egyforma, új lenyomattal rendelkező ember a Földön. Mégis, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló az érdeklődésük, azok hamar csoportokba szerveződnek. És így jönnek létre különböző közösségek, egyesületek, alapítványok, vagy kötnek egymással az ilyen hasonlóan gondolkodó emberek szövetséget. Isten is szövetségre lépett egykor az emberrel. Emlékezzünk csak vissza a törvény által, a 10 parancsolaton keresztül, Mózes vezetésével Isten megkötötte az ószövetséget a választott nép és maga között. Ez a szövetség azonban nem olyan tartósnak bizonyult, sokszor felrúgták ezt a szövetséget, és Hóseás próféta könyvében pedig arról olvasunk, hogy Isten majd meg fogja újítani a szövetséget, és egy új szövetséget fog kötni az emberrel. A mindenható be is tartotta az ő ígéretét, és új szövetséget kötött immár az egész emberiséggel, Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztusban létrejött az új szövetség, amelyet Isten kötött minden emberrel rajta keresztül. Ezen gondolatokat ajánlom a testvérek figyelmébe, amikor most felolvasom Jubiláte vasárnapjára kijelölt evangéliumi szakaszt, hogy azt még jobban tudjuk már is érteni az első olvasásra, feljegyezve találjuk azt Márk evangéliumának második fejezetében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Keresztelő János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek, s így szóltak Jézushoz, miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhetnek-e a lakodalmasok, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek, de jönnek majd olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, meg a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, új szövetség Jézusban. Mi jellemzi ezt a szövetséget? Ebből a kiragadott néhány versből erre kapunk választ ezen a mai vasárnapon. Mi jellemzi a Krisztusban kötött új szövetséget? Azt olvassuk ebben az epizódban, hogy némelyek oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, miért böjtölnek keresztelő János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Talán érezzük a kérdés mögött a szemrehányást, hogy ez a kérdés magában már ítéletet hordoz, hogy te, aki Messiásnak vagy a nép által kikiáltva, hogy lehet, hogy tanítványaid nem böjtölnek? Csúnyább szóval így is mondhatnánk, hogy bekérdeznek ezek az emberek Jézusnak. Hát hogy is vagy te ezzel a böjtölés kérdésével? Az új szövetség Jézusban éppen, hogy azt jelenti, hogy nem ilyen lelkülettel vagyunk, ahogy ezek az emberek, ezek a némelyek vették a bátorságot, hogy Isten fiához ilyen kérdéssel, ilyen stílusban, ilyen hangnemben forduljanak. Mit is mond aztán Jézus? Böjtölhetnek-e a lakodalmasok, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. A vőlegény, Jézus Krisztus nem vág vissza. Nem kéri számon rajtuk, hogy jöttök ti ahhoz, hogy ilyen stílusban, ilyen kioktató módon fordultok hozzám. Hát, ha így fordultok hozzám, ám legyen. Jézus figyelembe se veszi. Szelídség uralkodik rajta, nem vág vissza. Nem az Ószövetség szerint cselekszik, amit mindenki tanult addig, hogy szemet szemért, fogat fogért. Azaz, hogy te így kérdeztél, akkor én is visszakérdezek, én is bekérdezek, én is rádolvasom a bűnödet. Jézus az új szövetséget hozta el, a szelídség útját, nem a harag és a viszonzás és a revans útját, hanem az új szövetséget. Aztán még kiderül ebből a párbeszédből, hogy Jézus nem elveti a böjtöt, hiszen erről faggatják őt, hogy az ő tanítványai hogy nem tartják meg a böjtöt. Jézus nem azt mondja, hogy nincs szükség böjtölésre, nem elveti a böjtöt, hanem helyére teszi. Az új szövetség szerinti böjtről kezd el beszélni. Mert hogy is volt ez eredetileg a böjtölést illetően? A farizeusok heti két napot is böjtöléssel töltöttek, és ahogy megtudjuk, keresztelő János tanítványa is hasonlóan tettek ehhez. De nagy kísértése van az ilyen külsőségnek, hogy az embert önhitté tegye, nagyképűvé tegye, beképzelté tegye, hogy képmutatássá tegye a maga kegyességét, mi több, hogy lenézze a többi embertársát, akik nem böjtölnek. Rám én milyen áldozatot hozok, sanyargatom a testemet, éhezem, imádkozom, kiállok a sarokra, az Isten templomához, és ott órákon át mondom az imádságot. Hol vagyok én azokhoz a por emberekhez, akik nem böjtölnek? Mennyivel különbé szentebb vagyok én? Milyen kísértés ez, hogy amikor felveszünk egy külső gyakorlatot, akkor az párosul mindjárt ítélkezéssel, mert magamat jobbnak tartom a másiknál. De ez nem csak az egykori istenfélőket kísértette meg, hanem a mindenkor keresztényeit is. Sokszor lehet azt is tapasztalni, hogy kegyes keresztények fitoktatják a maguk hitét, szent életét, szent voltát, és közben ezáltal ítéletet hirdetnek keresztény felebarátaik iránt. Vagy most, hogy magamról beszéljek, akit Isten méltatott arra, hogy az ő szőlőjében szolgálatot vállaljak, vagy sok mindenki más testvéremre a keresztény gyülekezetben, presbiterekre, és pénztárosra, és gondnokra, és sorolhatnám vég nélkül a posztokat, kísért bennünket is, hogy mi különbek vagyunk, hiszen mi szolgálatot vállalunk az Úrért, mi lemondunk bizonyos dolgokról, azaz nem utogassunk újjal visszafelé, sokkal inkább magunkra mutogassunk, hogy bennünket is megkísért ez a törvény vallásosság, amelynek törvény az alapja, és úgy gondoljuk, hogy valamit teszünk, és akkor mi méltóbbak vagyunk. Még nagyobb kísértés, hogy valamit teszünk, ezért mi ítélkezhetünk, pálcát törhetünk a másik ember feje fölött, kimondhatjuk az igazságot. Nagy kísértés ez. De Jézus, ahogy mondottam, nem elveti a böjtölést, de a helyére teszi. Keresztelő János mozgalma és a farizeusoknak is a pártja abban élt, hogy végidőkben vagyunk ott az első század elején, és várjuk a Messiást, Izrael megszabadítóját, és tőle azt várjuk, hogy végre ítéletet hirdessen. Gondoljunk Keresztelő János prédikációjára, hogy már a fejsze ott van a fák tövén, jön majd a Messiás, és ő majd ítéletet hirdet, és igazol bennünket, hogy mi vagyunk a szentek, a kiválasztottak, a hibátlanok. Mi több valószínűleg a római igát is el fogja törölni fejünk fölül, és felszabadít bennünket végre. Ehelyett Jézus az új szövetséget hozza el, az Úr kedves esztendejét kezdi el hirdetni, nem hogy ítéletet nem hoz, kegyelmet hoz, irgalmat hoz, az ellenség szeretetének hirdetésével egy egészen új lelkiséget hoz a világba. Nem felel meg az elvárásnak, nem elégtételt tesz, hanem bűnbocsánatot hirdet, hogy felszabadítson bennünket is az örvendező új életre. Felszabadítson az új szövetségre, hogy mi is a kegyelem és az irgalom és a bocsánatnak a hírnökei legyünk ebben a világban. Hogy az életünket neki adva arra legyünk, hogy minél több ember megérezzen valamit az ő szeretetéből, kegyelméből és irgalmából. A kereszténységnek ez a küldetése. Amikor a kereszténység begubózik, és csak magával van elfoglalva, akkor nem biztos, hogy az új szövetségnek a küldetésében van. Amikor a kereszténység ítélkezni kezd, pálcát tör mások felett, még inkább nem az új szövetség útján van. Amikor viszont az új szövetség arra indítja őt, a megtérés, az újjászületés, hogy másokért éljen, hogy bárkiért éljen, hogy irgalmasságot és bűnbocsánatot hirdessen, akkor az új szövetség embere, az új szövetség küldötte, az új szövetségnek a tanítványságát képviseli a világban. Mert nem kell hosszan részleteznem, hogy a világ tele van fájdalommal, sebbel, gonoszsággal, gyűlölettel mind a mai napig. És amíg világ lesz, valószínűleg ez így marad. És ez azt jelenti, hogy a keresztényeknek küldetése van mindenki felé, hogy csak egyet mondjak, hajléktalanokra gondoljunk, vagy szegényekre gondoljunk, vagy nyomorultakra gondoljunk, akik körülvesznek bennünket, sokszor már érzéktelenné válunk a látványtól, pedig lehet, hogy pont azért vannak körülöttünk, hogy a mi gyülekezetünk is ezen a téren még többet tegyen. És itt most hagyd mondjam el, hogy igen, a Frakno utcai szolgálatunknak a súlyán nagyon nagy hangsúly van. De most a héten adta Isten nekem azt a gondolatot, hogy itt a gyülekezeti épület együttesünkben megörült az alaksori rész. És mi lenne, hogyha itt egy Luther fürdőt nyitnánk? Egy Luther fürdőt, ahova hajléktalanok, mosdatlan emberek jöhetnek, hogy egyszerűen megfürödjenek. Hogy tiszta ruhába öltöztethessék magukat. Hogy hetente egy-kétszer érezzék azt, hogy mit jelent tisztának lenni. Most nem részletezem, a presbitérium részletesen foglalkozik most ezzel a kérdéssel, és keressük a megoldást. Igen, itt a nagyváros közepén, Újbudán, Újbuda központjában, mi keresztények, evangélikus gyülekezet, tehetnénk egy ilyen lépést. Csepp a tengerben. Egyszerűen a testnek a felüdülését, a megtisztulást, amelyet követhet lelki megváltozás is. Ez lehet, hogy az Új Szövetségnek egy jele lenne a kelenföldi gyülekezet részéről. De testvérek, egy-egy rövid gondolat elejéig még figyeljünk Jézusnak a példájára is, mert aztán még két képet is használ. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, és a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Új ruha és új bor. Az új szövetség Jézusban jelent új ruhát, fehér ruhát, nem toldozást és foltozást, hanem teljes átöltözést, megújulást, megtisztulást, fehér ruhát, evangéliumi lelkületet, irgalmasságot, nagy lelkűséget, fehér ruhát. És a borra is figyeljünk, bár természetesen a borral sokféle asszociáció jut eszünkbe. Itt most lakodalmasokról van szó, és utána Jézus új borról beszél, ne álkegyeskedjünk, a nagyobb feszítő erejű új bort valóban nem lehet egy régi tömlőbe beleönteni, mert szétfeszíti azt. Ez azt jelenti, hogy ne békjóba akarjuk kötni magunkat és másokat, ne farizeusok legyünk és új törvényeket hozzunk, hanem a borhoz gondolva merem azt mondani, hogy az új szövetség örömöt is jelent, sőt, igazi örömöt jelent, felszabadultságot jelent, örvendezést jelent, szeretetet jelent, szabadságot jelent. Jézus Krisztusban új borrá lenni. Új szövetség Jézusban, mely nem törvénykezesség, nem törvényen alapszik, hanem az evangéliumi magatartáson, az irgalmon és a kegyelmen. Jubiláte vasárnapján vagyunk együtt, az örvendezés vasárnapján, amely nem műörömre, keep smilingra hív bennünket, hanem ott belül az új szövetség jelente neked örömöt. Lakodalmasokról beszél Jézus, te tagja vagy-e, hozzátartozol-e ahhoz a közösséghez, akik Jézus köré gyűlnek, mint lakodalmasok. Jellemezett téged ez az evangéliumi lelkület, amelyről Jézus itt beszél, képeken keresztül, a lakodalmon, az új ruha és az új boron keresztül. A választ ki magában adja meg. Azt tudod mondani, hogy igen, engem jellemez ez az új szövetség, engem jellemez ez az öröm, akkor az most adjon hálát az Istennek, hogy ebben a kegyelemben részesülhetett, és ennek a lakodalmas közösségnek a tagja lehet. Ha pedig éppen azért vagy itt a templomban, mert úgy érzed, hogy éppen, hogy Jézus, mintha most már nagyon távolra került volna tőled, azaz nem érzed a Jézussal való közösséget, na akkor böjtöljél. De ne képmutató módon, hanem keresztény böjtel, reá figyelve újra, belső szobádban térdre esve, igét olvasva, hozzá imádkozva, keresd hozzá az utat. Ha nem érzed magad ebben az új szövetségben, ebben az örömben, ne elkeseredj, na akkor böjtöljél. Amikor elvétetik a vőlegény, mondja Jézus, akkor böjtöljünk, keressük újra vele a kapcsolatot. És meglásd, ő újra betér hozzád, és veled fog vacsorálni. Mert ő a világ ura, ő az új szövetség ajándékozója. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked ezt a néhány verset, amelyen keresztül Jézus szelídségével, Jézus alázatával és útmutatásával találkozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus az ítélkező kérdésre, a lenéző kérdésre, a számon kérő kérdésre a maga szelídségével tud válaszolni és tanítani bennünket mindmáig. Taníts minket, Urunk, lelked által erre a szelídségre, erre az alázatra. Add, Urunk, hogy mi is lehessünk az új szövetség tanítványai. Mi is tartozhassunk a Jézus Krisztusban elhozott új szövetséghez. És ne elégedjünk meg a magunk hitével, ne elégedjünk meg a magunk körül való forgással, hanem tudjuk mi is megélni és továbbadni azt, hogy a legdrágább öröm ebbe az új szövetségbe tartozni, ebből élni és ezt hirdetni. Erre segíts bennünket, mint kelenföldi gyülekezetet is. Kezd a lelkészen, és folytasd azt a többi szolgálattevőn, gyülekezeti tagon. Adj nekünk ébredést, Urunk. Ne alvó keresztények legyünk. Küldetésünk van. Ha örvendezésünk van, azt kell továbbadnunk. Az meg kell, hogy látszódjon a szavainkon, tetteinken. A környezetünkbe kell tovább sugároznunk, hogy mi az új szövetség emberei lehetünk és vagyunk. Ebben a szövetségben tartsd meg minket, tartsd meg a mi gyülekezetünket, családunkat, szeretteinket, finn testvéreinket, erdélyi testvérgyülekezetünkhöz tartozókat, és az egész kereszténységet, hogy tudjuk láttatni a te szeretetedet és a te új szövetségedet Jézus Krisztusban. Ámen. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most örömmel hirdetem újra a testvéreknek, hogy keresztelőre kerül sor, úgyhogy keresse ki a gyülekezet a 69-es számú dicséretünket, és a 69-es számú dicséretünk első versét énekeljük.